Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központjának igazgatója, az Aréna vendége. A kormány azt mondja, és én is úgy képzelem, hogy minden reformnak az egészségügyben is az volna a célja, hogy nekem, adófizető polgárnak jobb legyen. Ezt a követelményt, ami eddig történt, kielégíti?
Hát én úgy gondolom, hogy nem. De pontos értékelése a reformoknak még nem történt meg. Csak nemrég születtek meg a jogszabályok, csak ebben az évben vezették be a vizitdíjat. De azok a tapasztalatok, amik eddig nálunk összegyűltek, azok azt mutatják, hogy kevesebb embert látunk el. Az ellátás minősége romlott, több a halott a rendszerben, és ellátatlanul maradnak bizonyos betegségcsoportok.
Ezt a rendszer változásának rovására írhatjuk? Azért halnak meg többen, azért több az ellátott, mert átalakul a rendszer?
Vegyünk két példát. Vegyük, ami most elhangzott, ez a csecsemő halandóság, vagy csecsemő halálozás, és vegyük mondjuk a mentők példáját. A csecsemő halálozással kapcsolatban azt lehet mondani, hogy egy ország, hogy ország mutassa meg a csecsemő halálozási mutatóit, és akkor megmondom, hogy ki jön. Így van. És az azért van így a szakemberek szerint, mert ez akkor jó ez a mutató, hogyha sok tényező, a szűrés, a terhes gondozás, az ellátórendszer, a gyermekint, vagy az újszült intenzív osztály, az intenzív, vagy a csecsemő szállítás megvan oldva, és az a helyzet, tehát ezt nem nézte meg részleteiben senki, ez egy bizonyításra váró kérdés, hogy a reformok következtében történt-e így, de nagy valószínűséggel amiatt, mert a rendszernek minden elemét érintette jóformán ez a reform, osztályok szűntek meg, máshova kell vinni a beteget, szakmai műhelyeknek kell volna innen oda költöznie, a csecsemő mentőszállítás az szintén hatalmas pénzkivonásokat szenvedett el. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek a sok tényezős rendszernek minden eleme változtatása alá esett, tehát nagy valószínűséggel ezeknek a változtatásoknak a következménye ez.
Na most, De azt lehet mondani, hogy ha a rendszer kialakul, és már nem lesz benne változtatási káosz, zavar, akkor is rosszat fog mutatni a csecsemő halandóság?
No, ez egy
számítani?
Ez egy kérdés, de ugye a Közgazdaságtudományi Egyetemen az tananyag, hogy különböző teljesítményváltozások következhetnek be, szervezeti változtatások következtében. És van egy olyan görbe, ami azt mutatja, hogy a változtatás után a szervezeti teljesítmény először csökken, és csak egy idő után éri el a változtatás előtti szintet, és ezt követően javul csak meg. Tehát a változtatások mentén azt is kell nézni, hogy mit csinálok, és hogyan csinálom. És különösen egy olyan üzemben, mint az egészségügy, ahol a teljesítmény emberi életekben mérhető. Nem szeretem az ezzel való riogatást, de ez most egy olyan kérdés, ahol ezt minimum meg kell vizsgálni, mielőtt tovább mennek a megkezdett reformok útján.
Értem, nem azt mondja, hogy ehhez semmiféleképpen nem szabad hozzányúlni, hanem csak úgy szabad hozzányúlni, hogy emberi életben mérhető veszteség az átalakítás miatt ne legyen.
Ezeknek a feltételeit, hogy mi okozhat áldozat a rendszeren belül, ezeket meg kell vizsgálni, mielőtt ebbe belefogok. De hogyha rögtönzések, vagy egy kényszer reform, vagy kényszer pénzkivonás mentén kell nekem bármit csinálnom, akkor alaposan meg kell fontolnom, hogy milyen következményekkel jár ez.
A mentők példáját mondtam én másiknak.
Mentők. Ott is tapasztalható az, hogy több a halott, több az alkoholista, több az öngyilkos, több az azonnalos riasztás, megnőtt a szállítási idő, kevesebb intézmény, messzebbről jönnek, több beteget visznek, és ugye ott statisztikai alapon az tudható, hogyha ennyi időn belül tartják az enyben, ilyen százalékos túlélési esélye van a betegnek, és az is tudható, hogy mennyivel nőtt meg az átlagos szállítási idő. Tehát statisztikai alapon kimutathatók ezek a számok, sőt, megtudom ezt azzal, hogy tudomásom arról, hogy az ország vezetőinek az asztalán van olyan anyag, amiben erről őket tájékoztatják. Tehát, hogyha ezt ők tudják, akkor ezzel kapcsolatban intézkedéseket is kell látni. Mert
a mentőállomások számának növelése, hát azt minden évben egyszer elmondja a miniszterelnök az évadkezdő parlamenti beszédében, vagy egy kicsit később. Hogy helikopteres mentés lesz, hogy mindenütt oda fog érni, hogy minden ország részben azonos lesz a mentési feltétel, az nem igaz?
Hát nem vagyok ennek a kérdésnek a részletekben való ismerője, de hát, tehát hogyha mondjuk csökkentem a kapacitásokat, és kevesebb ajtó van, kevesebb kórház van, kevesebb ágy van, akkor valószínűleg ezek a betegek valahova ki fognak szorulni, vagy az alapellátásba, vagy a járóbetegellátásba, vagy pedig az egyetlen kiszámítható esélyhez, mert azt se tudja, hogy mi hol van bezárva, vagy miért kell fizetnie, akkor az egyetlen biztos ponthoz, a mentőszolgálathoz fordul, és az azonnalos riasztásoknak a száma, tehát ahova tényleg ki kell vonulniuk a beteg jelzése alapján, ezeknek a száma megnőtt.
Ezt még én is képes vagyok átletni, akkor növelni kell a esetkocsi, a rohamkocsi, tehát a gépjármű számot, az állomások számát, nem ilyen egyszerű?
Hát én, de pont ez a lényege, hogy hogyan csinálom, tehát hogy előbb csökkentem a kapacitásokat, és utána észbe kapok, hogy ennek hatására valami történt, és akkor próbálom ezeket az eseményeket korrigálni, vagy pedig már előre tudom, hogy ennek a lépésemnek az lesz a következménye, hogy, és erre felkészülök, és minimum azzal, hogy megfelelően informálom a lehetséges betegeket arról, hogy akkor most ez hogy történjen, minimum ezzel föl kell készülnem a reformokra, és itt például a reformok sebessége nagyon komoly szerepet játszik, hogy vajon ennyi idő alatt az ország állampolgárait lehet-e tájékoztatni arról, hogy ezek a nagyfokú szervezeti változások számukra mit fognak jelenteni.
Én nem gondolom, hogy ez egy külső adottság a kormányoknak. 4 évük szokott lenni, volt már persze több is, de 4 évük szokott lenni. Azt mondják, hogy az első felében muszáj elkezdeni azt, amit be is akarnak fejezni, mert utána jön a választási fölkészülés, az ígérgetés, és a megveszem mindenkinek a gondolatát időszaka. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezt a kormányt is szorítja az idő. Muszáj egyszerre csinálni a mindent.
Hát mondhatjuk, de ennek következményei vannak, és ezzel szembe kell nézni, és ezeket a következményeket, ezeket őszintén értékelni kell, és meg kell próbálni korrigálni, hogyha valami nem jól sült el.
A korrekció az elegendő, vagy újra kell gondolni a rendszert?
Ennek a rendszernek az újragondolása most is folyik. Tehát tudható az, hogy a járóbeteg rendszernek a korszerűsítésében gondolkoznak, nem nemzeti fejlesztési pénzeket fognak ide beruházni, de tehát most történik a rendszer stratégia kigondolása. A reform nem egy rendszer stratégia mentén történt, hanem rögtönzések, kényszerhelyzetek szülte megoldások történtek, és kényszerhelyzet szülte sebességgel próbálták ezt végigerőltetni a rendszeren.
Menthető?
Na, ehhez van egy nagyon fontos alapfeltétel. És ez pedig az, hogy az egészségügyet kvázi a vádlottak padjára ültették. Tehát van egy ilyen megállapítás, hogy túlkölt, hogy nem működik hatékonyan, és hogy képtelen a változásra. És ezt mindenki mondja. Na most az az igazság, hogy ez nem igaz.
Tehát egyik részesen?
Én úgy... Értelemszerűen nem működik teljesen hatékonyan, tehát nagyon komoly hatékonysági tartalékok vannak benne. Igen, minden évben produkált valamilyen hiányt a kassa, de igazából nem emiatt szállt el a költségvetés. A magyar közkiadások a GDP százalékában úgy kb. 2004-ben 5,6% volt. Ez az európai közkiadási átlagnak az alján található, tehát nem igaz, hogy Magyarország arányában sokat költ az egészségügyre.
De az, hogy nem azt szokták bírálni, hogy túl sokat költ, hanem hogy amit költ, abból azt nem hatékonyan használja föl. Kifolyik belőle a pénz? Mondok példát. Az orvosok a magánpraxisukba, a kórházból viszik haza a gyógyszert. Oda viszik a műszereket is. Látni, hogy a lezárt, lakatolt, bezárt intézményből sorra tűnnek el a műszerek, azokat valaki elviszi. Szerintem ilyesmire gondolnak, amikor a vádlottak padjára akarják ültetni a szakmát, nem?
Hát... Most nagyon nehezett kérdezett, mert vannak szélsőséges jelenségek, és való igaz, hogy a megélhetési körülmények általánossá tették azt a hozzáállást, hogy a magánpraxisom költségeit szocializálom.
De egy finom fogalmazás.
Igen, tehát igen. De úgy gondolom, hogy ennek az orvosok és az egészségügyi személyzet éppen olyan szenvedője, mint, tehát ebben csak én úgy gondolom, hogy kis részben volt ő felelős, hogy ez így alakult, vagy az ő megélhetései körülményeit így alakította a nemzetgazdaság. Tehát én ebben a kérdésben, amikor belekeveredik a hálampénz, vagy az informális kivizetések kérdése, vagy bármilyen korrupció, akkor nagyon óvatosan szeretek fogalmazni, mert ezeknek a kiküszöbölése is csak az abban résztvevőkkel való együttműködésben történhet.
Azoknak nincs igazuk, akik azt mondják, hogy az orvosok, az egészségügyi személyzet még mindig kedvezőbb helyzetben van, mert ők meg tudják találni ezeket a forrásokat. Egy bányász, egy szövőnő, egy vonatvezető meg nem tudja megtalálni, és hát őket nagyon könnyű szembeállítani azokkal az emberekkel, akikről az előbb beszéltünk.
Ez így van. Tehát a rendszernek ez mindenképpen egy igazságtalansága, hogy bizonyos társadalmi csoportok meg tudják találni a nyugati szintű ellátást, a gondozás és az ellátás minőségét tekintve is, és egy átlagember ehhez nem biztos, hogy minden esetben hozzáfér, egyenlőtlen az ellátás színvonala.
Innen folytatjuk a hírek után. Szocska Miklós, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képzőközpontjának igazgatója, az Aréna vendége.